Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt az A-ból B-be, a Rádió Café 98 városi közlekedéssel és fenntarthatósággal foglalkozó magazin műsora. És egy nagyon érdekes témával készültünk erre a hétre. Egy picit nehéz egyébként megfogalmazni, mert volt egy ilyen érzés, egy ilyen gondolatvilág bennem azzal kapcsolatban, hogy miről is kéne itt beszélni, mondom az elejéről. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban elég sok interjú alanyunk volt fenntarthatósági témában, kiváló szakemberek, és többen is céloztak rá, vagy ki is mondták, hogy igazából az autózás, mint olyan, szerintük hosszú távon nem feltétlenül egy fenntartható dolog, de itt nyilván hosszú távról beszélünk, tehát itt évtizedes, évszázados távlatban. De hogy igazából nem volt viszont olyan szakértünk még bent, aki az autózást ismerte volna A-tól B-ig, pontosan A-tól Z-ig, tehát hogy egyrészt az autóknak a technikai oldalát, másrészt a fenntarthatósági részét is. Úgyhogy gondoltam, hogy kéne egy ilyen interjú alany találni, akivel egy picit a technikai oldalról is tudunk beszélgetni, meg a piacot is átlátja, nem csak környezetvédelmi oldalról, mert egyébként most tényleg nem megbántva senkit, tehát könnyebb azt mondani, hogy ez így nem fenntartható, mint az egész képet látni. Szerintem kevesen látják az egész képet, és nem volt egyszerű ilyen ember talán, de úgy tűnik, hogy sikerült. Itt van velem ugyanis Bazsánt Péter, a Papasz Autó Magyarország elektromobilitási termék szakértője. Szia, Peti!
Szia, Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy miért te azt még gyorsan itt, mielőtt belecsapunk ebbe a nagyon nehéz témába, hogy miért te, ugye a Papasz Autó Magyarország egy osztrák cégként elég sok autómárkát értékesít itthon, Mercedes-Benz, EQ, tehát az elektromos vonal, AMG, Smart, Alfa Romeo, Jeep, Kia és Fiat, tehát gyakorlatilag amerikai automárkátok is van, európai is, azon belül ugye a német az egy elég hangsúlyos, és ugye dél-koreai is, tehát hogy gyakorlatilag nektek van egy képetek arról, hogy más piacokon, meg más honnan, más földrajzi régióban jövő autóknál mi a helyzet. Úgyhogy ez egy jó hosszú bevezetés volt, de most már elkezdhetünk beszélgetni. Volt egy alapgondolatom itt az egész műsor alatt, ez pedig az, hogy a mai autók, én úgy látom, hogy egyre nagyobbak, legalábbis itt Magyarországon, fizikai értelemben, tehát egyre nagyobb autókkal járunk, ami nyilván egyébként egy muníció azoknak, akik azt mondják, hogy az autózás nem fenntartható, közben azért itt lehetne szerintem árnyalni a képet, de az első kérdésem az, hogy szerinted is nagyobbak ma az autók, mint mondjuk 20 éve voltak?
Igen, tehát ez egy globális trend, tehát ez nem csak Magyarországon felelhető ez a jelenség, hanem ez inkább az egész világra nézve, hogy az autók egyre nőttek, tehát úgy látjuk, hogy a parkolóhelyek meg egyre kisebbek. SUV, mondjuk ki, SUV trend van, és ez a elektromobilitásba is jelentkezik.
Mi az az SUV egyébként? Hát, ha valaki itt a hallgatók közül nem tudja, én városi terepjárónak mondanám, de ugye nem ezt jelenti maga a kifejezés.
Igen, a pontos definíció a Sport Utility Vehicle, hogy ez a szabadidő autó, legfontosabb tulajdonsága, ugye, hogy magasabban ülsz, jobban kilátsz, ezért itt a komfort érzet az tényleg az egekbe van, imádják ezt a kategóriát a vásárlóink is.
Mióta van ez az SUV trend, hogy az emberek, mert akkor, ha jól értelek, most ezeket vásárolják főleg, de mióta?
Igen, minden ahogy elmondtad, minden márkánk, amit képviselünk, abban létezik ez a kategória, ez az SUV, és a eladások is azt mutatják, hogy erre a legnagyobb a kereslet. Ez egy 15 éve nagyjából beütött ez a trend. Itt ugye itt a limuzinok, a kisebb kompakt autók kerültek egy picit háttérben a SUV divat oltárán. Minden márkánk, amit felsoroltál, az tartalmaz már SUV-t, és illetve elektromos verzióban is SUV modelleket.
Az elektromobilitásra, hát szerintem arról még hosszasan fogunk beszélgetni, most első körben szerintem maradjunk ennél a méret dolognál, mert ez engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ez egy világszintű trend? Tehát, hogy ugye azt tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban eleve nagy autókkal jártak mindig is az emberek, tehát ott itt egy V8-asnál a haverok azt mondják, hogy fú, hát micsoda autód van már, ha ilyen benzinvérűek. Amerikában meg egy családi autó is minimum V6-os.
Igen, ott eleve ugye más volt mindig is az autózási kultúra, mint Európában. Ha most Magyarországtól nyugatra tekintünk, ott ugye ez a mikrokár kategória az jóval erősebb, mint itt Közép-Kelet-Európában. Egyszerűen itt méret, itt ez a differencia, hogy egy francia belvárosba, egy olasz, egy spanyol, ott nincs mit tenni. Tehát ott muszáj, hogy a mikrokár is szerepet kapjon, ne csak az SUV, de ez Budapesten is most már nagyon jellemző, hogy megnézed ezeket a mély garázsokat. Régen befért szinte minden autó, most már egy átlag autóval is nagyon oda kell figyelni, hogy le tudsz egyáltalán parkolni egy budapesti mély garázsba.
És ennek az oka, hogy ezek régebben épülő mélygarázsok, és egyszerűen nem...
Teljesen más volt a méret kategória ugye régebben, mint most. Egy autó, egy modellévváltásnál, egy faceliftnél ugyanazon típus folyamatosan nől.
Tehát egyre nagyobbak az autók. Jó, akkor egyébként ez mondjuk nem kell nagy mágusnak lenni, hogy ezt lássuk, de akkor ezt örülök, hogy meg tudtad erősíteni, hogy ezt jól látom, hogy egyre nagyobbak az autók, és ennek egyébként nem tudom, ezt kutatják-e a cégek, de mi ennek az oka? Tehát miért akarunk nagy autókkal járni?
Kicsit még prémiumabb érzést ad nekik, mint egy komolyabb kategóriában foglalhatnának helyet. Ez egy jó esőjelzés, hogy minél kicsit feljebb pozícionálhatják azt az adott típust.
De hogy akkor ez most itt nem jellemezve az SUV tulajdonosokat, meg a ti vásárlóitokat, de akkor ez igazából egy egóból jövő dolog. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy feltétlenül kell nekem, hogy nagyobb legyen az autó, mert egyébként nem fér be a csomagom, hanem nekem legyen kényelmes, én érezzem prémiumnak. Egyébként most nem tudom, tehát ha egy német prémiumnál maradunk, bocsánat, egy belépő kis, tehát az is nagyon prémium belül szerintem. Tehát amúgy...
Ha most megnézel egy A-osztályt például, egy Mercedes típusú autónál, akkor az is láthatod, hogy régen mekkora volt egy A-osztály, illetve most mekkora
az
egy A-osztály. Persze, tehát egy effektíve ugyanaz a belépő kategória, de most 2023-ban mégis egy jóval nagyobb autót kapsz, de igazából ez minden fogyasztási eszközünkre, én úgy látom, hogy így igaz ez a növekedés, akár egy telefon, akár egy karóra, tehát igazából ez a trend így az autókban is nagyon-nagyon visszaköszön.
És akkor ez Közép-Kelet-Európában azt mondtad, hogy talán duplán is, tehát hogy itt nem is számolva az, hogy Budapest mit bír el, akkor is SUV-kat veszünk.
Most az, hogy számszerűen, hogy pont a duplája, vagy arányaiban egy kicsit más ez a viszonyszám, azt így nem tudom megerősíteni, de abszolút a magyar vásárlói piacra ez a SUV imádat, ez nagyon-nagyon jellemző.
Mit jelent egyébként ez szerinted a mindennapokban, mert én azt gondolom, hogy az SUV-knak van helyük a piacon nyilván. Most nyilván nem én döntöm el a piacot, ezek csak az én gondolataim, de ha valaki tényleg családdal utazik nagyon sokat, tehát el kell férni, akkor ennek van helye. Ugyanakkor én azt gondolnám laikusként, hogy most környezetvédelemtől függetlenül pont itt kinézek az ablakon, és itt van egy orr, tehát az akkora, mint egy busz. Ez az SUV, és ül benne elől egy ember, és ez egy probléma, hogy ő egyedül ül benne, de hogy ezzel nem jó parkolni, meg nem jó létezni itt Budapest utcáin, hogy ez amúgy nem gond, vagy inkább agglomerációba veszik? Tehát ti kaptok ilyen visszajelzéseket? Van esetleg olyan ügyfél, aki vesz egy óriási SUV-t, és aztán azt mondja, hogy nem lehetne kisebbre cserélni? Mert...
Van. Tehát nagyon-nagyon sok most Mercedes palettát, hogyha említhetek, sok az átfedés méretosztályon belül is, és most már nem egy ilyen vásárlói visszajelzést kaptunk, hogy visszalépett a méretosztályban. Pontosan, ahogy te is elmondtad, ilyen praktikum szempontból nem tud megállni a plázában, nem tud megállni a napi rutinját, kezdi az autó kinőlni fölfele, ezért visszaváltott egyel kisebb méretosztályra, de szerencsére ugyanazt a minőséget tudjuk tartani.
Igen, és akkor nyilván a nap végén rá is jön a vevő, hogy igazából nem attól lesz feltétlenül prémium az autó, hogy nagy, hanem attól, hogy prémium módon van.
Igen, itt igazából van egy ilyen pozitív érzés az emberbe, hogyha teszem azt például elmegy kirándulni, befért a kutya, befért a bicikli, befért a nagymama, mindent be tudtunk pakolni, magasan ülünk, biztonságban érezzük magunkat, ez az egyik legfontosabb. Ezáltal akkor megerősítjük, hogy igen, egy ilyen jó döntést hoztam. Viszont ugye, amikor a városba kell neki elmenni vásárolni, ide-oda, klasszik budapesti életet érnie, ugye akkor azért ez már eléggé visszásan őt.
Nagyon fontos kérdés, hogy tényleg biztonságosabb egy SUV? Vannak ugye mindenféle független intézetek, vannak márkatesztek, nagyobb eséllyel élek túl egy autóbalesetet egy SUV-ban, vagy nyilván ez függhet a baleset típusától is, de itt azért ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy ez egy ilyen képzelt elvárás, vagy tényleg amúgy biztonságosabb egy SUV-ben ülni?
Az európai töréstesztekből mi úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jó helyen foglalnak el a kompakt autók is, nagyon jó helyet foglalnak el a limuzinok, de az SUV-k azok egy minimálisan valóban jobb helyet foglalnak el itt a törésteszt ranglistákon.
Hát gondolom ennek az is az oka, hogy nehezebbek. Tehát a fizikával ugye nehéz harcolni, tehát ha én egy 1,3 tonnás régebbi közepes méretű, tehát magyar szemmel közepes méretű autóval összeütközök egy 3 tonnás SUV tankkal, akkor nyilván én maradok alul, mert hát ő nehezebb.
Igen, ez egy örök probléma, ugye, hogy ki az erősebb az utakon, hogy nyilván, hogy te is most elmondtad, ha én egy nagyobb, nehezebb autóban ülök, akkor nagyobb a túlélési esélyem. Sajnos ez igaz, hogy ez egy picit nézhetjük, ez egy önző hozzáállás.
Hát ez egy nagyon önző hozzáállás, mert igazából ennek meg sosincs vége. Tehát akkor most a 3 tonnás autó ellen akkor lesz esélyem, ha 5 tonnás autót veszek, az ellen meg egy 7 tonnással lesz, és akkor a végén mindenki
bízunk tiszta. Bízunk benne, hogy itt fejlődni fog úgy a járműgyártás, hogy nem csak egyenes arányos lesz, hogy minden nehezebb autó annál biztonságosabb, tehát ezt majd sajnos a jövő fogja csak eldönteni.
És fogyasztás, fenntarthatósági kérdés, tehát a fogyasztás az hogy áll ezeknél az autóknál? Ugye én látok különféle tendenciákat. Egyrészt a dízelek a nagy német dízelbotrány után, hát azért ott a lelkesedés egy kicsit kisebb lett. Ez egyrészt egy kérdés állítás, hogy ez így volt? Tehát a dízelautókra már kisebb a kereset, mint mondjuk 10 éve volt?
Bődületesen visszaesett ahhoz képest. Igen, tehát itt a leginkább a kereslet a plug-in hibrid. Az nálunk itt tényleg a napi szalon életben a leggyakrabban elhangzó szó most a plug-in hibrid, illetve a tisztán elektromos, illetve itt a vásárlókban az merül föl, hogyha ő most mégis dízel mellett dönt, akkor meddig lesz ez neki életképes autó. Tehát benne van a vásárlókban egy ilyen minimális félelem, hogyha ő most 10-20-30-40-50 millió forintért vesz egy dízel autót, akkor vajon annak még a másodpiaca életképes-e lesz Budapesten, vagy nem? Illetve, hogy a plug-in hibrid az egy jó döntés most, vagy menjünk akkor már a tisztán elektromos irányba.
Oda, arról tényleg sokat szeretnék beszélni, de majd kanyarodjunk el egy picit később, de hát megint megerősítesz, hogy ez most egy nagyon komoly trend ezek szerint az elektromobilitás vásárlói oldalról is.
Ezt akkor majd később kifejtjük.
Jó, ez mindenképp. Tehát a dízelek azok nem annyira pörögnek. Én azt látom, hogy a belső égésű motoroknál meg azon túlmenően, hogy most plug-in hibrid vagy nem plug-in hibrid, vagy esetleg mild hibrid vagy nem mild hibrid, az is egy fontos tendencia, hogy sima szívó benzines autókat én nem nagyon látok, hanem szinte mindegyik turbós. Ez.
Így tudják most ezeket az emissziós Euro 6, ne is menjünk bele, Euro 7, Euro 6D, ezeket az új normákat, ezzel a technológiával lehet most minél inkább teljesíteni.
Tehát ez nem azért van, mert egyébként meg az azért, és nem vagyok benne biztos, hogy te ezt megerősítheted, vagy meg fogod erősíteni, de nekem azért van egy olyan gondolatom, hogy amúgy minél egyszerűbb egy autó, annál tovább marad életképes, mert annál könnyebb szervizelni. Tehát én nekem logikus az lenne, hogy egy szívó benzin az tovább marad életképes, és emiatt fenntarthatóbb, mint egy turbós, mert kevesebb alkatrész van benne, ami el tud romlani. Ehhez képest minden autó turbós, de ennek akkor nem az az oka, hogy a gyártók azt mondják, hogy fú, hát mindenkinek szüksége van arra a plusz 20%-nyi lóerőre.
Nem, itt a downsizing, ugye a köbcentit szorítjuk vissza, de a teljesítményre még ettől függetlenül ugyanúgy igény van, és ezt ezzel a technológiával, sőt, ugye most már ezzel a mild hybrid rendszerrel lehet leginkább elérni.
Meg akkor azért itt az európai jogalkotók belekényszerítik a gyártókat itt a különféle környezetvédelmi normákkal abba, hogy igazából olyan autókat csináljanak, ami lehet, hogy egyébként kisebb kibocsátással jár, csak lehet, hogy gyakrabban kell szervizbe hordani, mert rendkívül komplex motorok.
Igen, hát
ezek.
Itt a CO oltárán kvázi most nagyon sok mindent feláldozunk, elég a 2035-re gondolni.
Mi lesz akkor?
Ugye az volt, ez most pont változott, ugye, hogy robbanó motoros személyi autóknak a forgalmazása 2035-től az Európai Unióban nem lesz lehetőség. Ugye ez annyit finomodott, hogy itt a szintetikus üzemanyag megjelent, mint opció, hogy azzal való üzemeltetés az mégis elérhető. ez tényleg már a jövő zenéje. Én nagyon-nagyon-nagyon tartok attól, hogy nagyon közel van a 2035, de a szintetikus üzemanyagnak az a legnagyobb lobbia, hogy nem igényel átépítést a meglévő személyautó. Tehát kvázi betankolható lesz a szintetikus üzemanyag egy bármelyik hagyományos autóba is, csak a teljesítmény foka az picit gyengébb, tehát a fogyasztása az meg fog nőni, de mégsem lesz ugye káros anyag kibocsátás. Ez az egy mencsvár van most a 2035-re nézve.
Hát a kérdés ugye, hogy eljut-e odáig az ipar akkor?
Jelen pillanatban nagyon drága ugye egy liter belőle, de hát ez ahogy haladunk előre az időbe, bízunk benne, hogy változni fog, és akkor nem kell még itt feláldozni a robbanó motort az Európai Unióba.
Tisztasor. Most tartunk egy kis szünetet, folytatjuk aztán ezzel a témával, nem menjetek sehova, maradjatok velünk.